általában a genetikai öröklődő betegségek kutatásánál mindig felmerül, hogy az, hogy jobban megértsük, hogy a betegséget okozó mutáció miképpen hozza létre azt a tünetegyüttest, amit később a betegekben találunk. Ehhez valamilyen modellszervezetre lesz szükségünk, amiben egy kicsit mélyebben meg tudjuk ismerni, hogy hogyan is kapcsolódik a mutáció maga azokhoz a különböző szervezeti elváltozásokhoz, amiket tapasztalunk. És a mi esetünkben, a tanulmányunk esetében ez a modellszervezet a zebradányó vagy zebrahal nevű, tulajdonképpen díszhalkereskedésekben is felfedezhető halfajta volt, amivel ugye már hosszú ideje folytatunk kísérleteket az ELTE genetikai tanszékén, és hát azt használjuk ki az ilyen modellezésnél, hogy ennek a kis méretű és viszonylag könnyen kezelhető gerinces állatnak a genomja nagyon sokban hasonlít az emberi genomra, és nagyon sok esetben egy az egyben megtalálhatjuk az emberi géneknek a megfelelőjét is a genomjában. Tehát, hogyha tudjuk, hogy van egy betegünk, akiben valamilyen gén nem működik, egy olyan mutáció fordul elő a génben, ami működésképtelenné teszi, akkor azt a betegséget megpróbáljuk úgy modellezni, hogy fogjuk ezt a sokkal könnyebben kezelhető gerinces modellorganizmust, és különböző genomszerkesztő eljárások segítségével elrontjuk az annak megfeleltethető gént. Ebben az esetben ugye a halgenomban rontottuk el.
Az mit jelent, hogy elrontják ezt a gént?
Tehát tulajdonképpen maga a genomszerkesztés az azt jelenti, hogy én eléggé irányítottan el tudom hasítani a genomot azon a ponton, ahol ez a gén található, tehát valahol ennek a génnek az úgynevezett kódoló szekvenciájában, ahol az érdemi információ van annak a fehérjének a felépítéséhez, amit ez a gén kódol. És amikor ugye ez a hasítás ez kijavítódik, akkor általában ez nem tökéletes javítás, hanem mindenféle mutációk jelennek meg benne, amelyek működésképtelenné teszik. Vagy pedig a működését valamilyen módon befolyásolják, hogy kevésbé jól tudjon működni. És a mi is ezt alkalmaztuk, és létrehoztunk olyan vonalakat is, ahol egyáltalán nem működik ez a fehérje, és olyan vonalakat is, ahol pedig működik, de csökkent hatékonysággal fog működni. És tulajdonképpen innentől kezdve ugye az a feladat, hogy megnézzük, hogy mi történik akkor ebben a egy másik fajban, hogyha nem működik ez a gén, és nem jelenik meg a terméken, és akkor megpróbáljuk ott rendelkezésünkre álló kísérleti repertoár felhasználásával jobban feltérképezni, hogy a milyen funkciók sérülnek ezekben a sejtekben, amelyekben nincs jelen ez a fehérje. És ugye itt is ezt csináltuk, tehát a diszkerin nevű fehérjét kóduló gén az, amit sikeresen genomszerkesztettünk, elrontottunk, és ennek következtében akkor meg tudtuk nézni, hogy mi történik azokkal a halakkal, akikben ez a diszkerin nem működőképes, és az ő jellemzésük vitt közelebb annak a felismeréséhez, hogy mi is lehet a probléma azokban a beteg személyekben, akiket eredetileg ugye a Semmelweis Egyetemen dolgozó kutatócsoport azonosított.
Mi történt ezután a zebrahalakkal?
Tehát, hogyha megnézzük ezeknek a mutáns halaknak, hiszen itt egy mutációt hoztunk tulajdonképpen létre, a kinézetét, akkor számos olyan elváltozást fedezhetünk fel, ami nagyon hasonlít arra, amit ugye emberben is látunk. Hát talán az egyik leglátványosabb, és ezt ugye bemutatjuk azt hiszem a kutatásról szóló cikkekben is, hogy a szürke hájog megjelenik, vagy hát az annak megfeleltethető elváltozás ezeknek a halaknak a szemlencéjében jól követhető. Látjuk, hogy a különböző szerveik, és ez tulajdonképpen váratlan és nagyon érdekes volt, hogy mind egyfajta alulfejlettséget mutatnak. Tehát mint hogyha ugye az következne, hogy valamiért az a végső lökés, ami a sejteknek ahhoz kell, amiközben fejlődnek, hogy valamilyen, úgy szoktuk mondani a szakzsargon, hogy differenciált sejté váljanak, tehát egy olyan sejté, ami egy adott funkciót csinál, az valahogy nem tud lezajlani. És hát ugye itt fontos azt is talán hangsúlyozni, hogy az a hal vonal, mutáns vonal, amit mi legjobban jellemeztünk, ott teljesen kiesik a funkció. Ugye emberben, a betegekben valószínűleg csak csökkentenek a fejlődnek a funkciója, de hát a modell ebben is segít, hogy láthatunk olyan dolgokat, amiket a betegekben nem fedezhetünk fel. És ez nagyon váratlan volt, hogy azt látjuk, hogy ezek a sejtek meg vannak akadva tulajdonképpen a fejlődésüknek egy bizonyos szakaszában, az úgynevezett sejtciklusnak a szakaszában, tehát mint hogyha még készülnének az utolsó osztódásukra, de már ez valamilyen nem következhet be. És leginkább azért volt ez meglepő talán, mert hogy korábban mindig azt láttuk, hogy amikor hasonló szituációba kerülnek bárhol máshol sejtek, hogy nem bírnak kiszakadni a sejtciklusból, akkor egy ilyen programozott sejthalállal elpusztulnának. és ez nem következik itt be, és hát ennek is sikerült feltérképezni egy kicsit a miértjét, és ez volt a másik ilyen érdekesség, amit a kutatás hozzátett ahhoz a képhez, amivel rendelkezünk erről a betegségről.
Egy forradalmian új eljárásról van szó, vagy ezeket azért már korábban alkalmazták a kutatók?
Most már forradalmian újnak nem nevezném, tehát egy olyan szűk évtizede van az, hogy berobbantak ezek a genomszerkesztő eljárások a köztudatba, és mondjuk azt, hogy fél évtizede azért már elég általánosan alkalmazzuk, tehát ugye mi is már azért egy olyan 5-6 évvel ezelőtt kezdtük el ennek a projektnek ezt a fajta megközelítését. Van ezen túl még más olyan eljárás is, amit megpróbáltunk használni, de egyelőre az még annyira új, hogy ott még nem elég kiforrott. Tehát ugye azt talán a Tori Kálmán mesélt erről, hogy ugye kicsit úgy lehet felfogni ezeket a változtatásokat, amit ez a diszkerin enzim is létrehoz, mint hogyha ékezetek lennének egy szövegben. És hát ugye azt, hogy meg tudjuk direktben határozni, hogy melyik ilyen RNS molekulán levő nukleotidokban van egy ilyen ékezet, arra még egy kicsit gyerekcipőben járnak az eljárások. Tehát szerettük volna közvetlenül is kimutatni, hogy az enzim működésképtelensége miatt melyik helyeken hiányoznak majd ékezetek ezekből a RNS molekulákból, de ezt még egyelőre nem bírják a mostani technológiák, de azért bízunk benne, hogy mondjuk egy olyan 5 éven belül erre is sor kerülhet majd.
És miért pont zebra halakon kísérleteztek? Kell, hogy legyen valamilyen egyezés a kiválasztott állat és az embernek a DNS-e között?
Igen, abszolút. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de valamilyen történelmi véletlenszerűség is abban, hogy melyik állatokból lettek nagyon hasznos modellorganizmusok. Tehát egy modellorganizmusnak ugye a legfontosabb funkció, amit teljesíteni kell általában az, hogy olcsón lehessen fenntartani, viszonylag könnyen szaporíthatók legyen, és elég gyors generációs ideje legyen, mert ugye egy nagyon hosszú generációs idejű modellorganizmusnál nagyon sokat kellene várni arra, hogy ugye valamilyen dolog történjen. Úgyhogy ha megnézzük azokat a nagyobb ismertségnek örvendő genetikai modellorganizmusokat, mint akár a drozofila, akár a C. elegans nevű féreg, vagy akár az egér, azok mind teljesítik valamilyen szinten ezt a dolgot, hogy könnyen fenntarthatók, olcsón fenntarthatók és gyorsan szaporodnak. Tehát ezeket a dolgokat teljesíti a zebrahal is, és hát ahogy arra ön is utalt, itt még nyilván ez egy adalék, hogy a genomja az kellően hasonlít a mi genomunkhoz abban, hogy nagyon-nagyon egyértelmű legyen, hogy melyik fehérje, melyik fehérjét kóduló gén, melyik másik fehérjét kóduló génnek feleltethető meg. Összességében azt szoktuk mondani, hogy az emberi fehérjét kóduló gének 80%-ának teljesen egyértelmű megfeleltethetője van a zebrahal genomban, és hát itt ugye még azt is fontos hangsúlyozni, hogy ez egy gerinces élőlény, tehát nagyon hasonló szervrendszerei vannak, mint nekünk. Tehát az elváltozások, amiket konzervált géneknek a működésképtelensége okoz, az valószínűleg nagyon hasonló lesz a két fajban.